Kol Iszrael az izraeli rádió magyar nyelvadását hallják Jeruzsálemből. Ma a héber naptár szerint 5771, Tamuszó 9-e, a polgári naptár szerint 2011. július 10-e vasárnap van. Köszöntjük hallgatóinkat, Shalom, Erev Tov, a mikrofonnál Herbst Mónika. Híradásunk tartalmából. Az izraeli kormány jóváhagyta Izrael északi felség vizein kívül húzódó határkörzetét, a tengeri gazdasági határvonalának meghúzását. A Hezbollah és Szíria számára fontos egy új libanoni izraeli viszályt kelteni. Obama amerikai elnök továbbra is hallgat Pollard ügyében. Híreink után titkos náci kódok terjedéséről készült tanulmányból idéz Ádám Ráhel főszerkesztő. És most a részletes híreink. Az izraeli kormány ma jóvá hagyta Izrael északi felség vizein kívül húzódó határkörzetét a Libanonnal és Ciprussal határos tengeri gazdasági határvonalának meghúzását. Az izraeli határozatot aztán az ENSZ-nek fogják továbbítani. Netanyahu kormányfő elmondta a kormányülésen, hogy a síita Hezbollah többségű libanoni kormány önkényesen kijelölte magának a déli tengeri gazdasági határait, mely messze behatol Izrael területébe. A gazdasági fejlesztési kutatási határral a nemzetközi jog szerint a tengeri határral rendelkező országok rendelkeznek. A szabad tengernek nevezett területen való kutatás, hajózás, tengerrel összefüggő építkezéseket engedi meg a gazdasági tengeri határkörzet. Libanon önkényesen jelölte ki a tengeri érdekeltségi határvonalait, és ezzel megsértette az Izrael és Ciprus között létrejött megállapodást, továbbá Ciprus és libanoni tengeri határvonalakat is megváltoztatta. Ezen kívül a nemzetközi tengeri határokat érintő törvényeket is sérti a libanoni döntés. A libanoni Hezbollah kormány célja minél nagyobb tengeri területet kisajátítani a nemzetközi szabad vizekből, és Izrael területét csökkenteni szeretné, főleg ott, ahol a felmérések szerint lehetőség áll komoly földgáz és kőolaj mezők feltárására. A Hezbollah nem csak a további meggazdagodás lehetősége a szempont, hanem az Izrael elleni fegyveres összecsapások kiszélesítésére is jó ürügyet adhat egy új viszály, a tengeri határok meghúzása. A síita Hezbollah ugyanis az utóbbi időben veszített népszerűségéből az arab világban, főleg azok után, hogy semmiféle valós Izrael ellenes akciót nem volt képes az általuk győzelemként említett második libanoni háború befejezése óta véghez vinni. Mert azért akármilyen nagyot is győztek a Hezbollah terroristái, a fővezér Nasrallah azóta is illegalitásba vonult, golyóálló mellényben alszik, és nyilvános fellépést nem mert tartani hívvei előtt. Ezen kívül a Hezbollah terrorszervezet fegyvereseinek több mint a felét sikerült az izraeli katonai egységeknek kilőniük, és úgy látszik, legalább a Hezbollah értelmezése szerint ez is fényes győzelmük egyik eredménye. Így tehát a Hezbollahnak szüksége van újból népszerűségre szert tenni, és nemzetközi figyelem központjába kerülni. Ezen kívül Hezbollah egyik pártfogója, Szíria számára is fontos egy libanoni izraeli viszályra terelni a nemzetközi figyelmet. Az amerikai Obama kormány roppant furcsa módon a libanoni határvezriót támogatja annak ellenére, hogy az a nemzetközi törvényeket sérti, és a jövőbeni fegyveres viszály lehetőségét veti meg. Úgy tűnik, az Obama kormánynak ma sem erőssége a megbízható közel-keleti szakértők begyűjtése és a nemzetközi jog ismeretének elmélyítése. Matt Salmon volt republikánus képviselő és csatlakozott azon neves amerikai személyiségek egyre bővülő listájához, akik Jonathan Pollard amnestiáját követelik Obama elnöktől. Salmon szerint nem csak humanitárius űről van szó, hanem amerikai nemzetbiztonságról. Mint ismeretes, Jonathan Pollard vádalkut írt alá, melynek célja az volt, hogy Amerika jó hírét megvédje és elkerülje további kellemetlen kérdések feltevését tevékenységével kapcsolatban. kapcsolatban. Ezzel Amerika biztonsági érdekeit is védte. Az amerikai ügyészség cserében megígérte, hogy Jonathan Pollard kevesebb mint 20 év börtönbüntetés fog kapni a vádalkú fejében. Azonban Kaspar Weinberger, az akkori amerikai védelmi miniszter durván beleavatkozott a bírósági munkába, és ezzel az azóta elhunyt Weinberger egyébként az amerikai alkotmány számos paragrafusát is súlyosan megsértette. Így történhetett meg, hogy az állammal aláírt vádalgút végül is az amerikai főügyészség megszegte, és Jonathan Pollardot életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte. Matt Salmon volt republikánus képviselő szerint nem csak azért kell azonnal amnestiába részesíteni Jonathan Pollardot, mert igaztalanul jártak el ügyében, hanem mert a jövőben Pollard esete negatív kihatása lehet az Egyesült Államok nemzetbiztonságára. Jó esély van arra, hogy hasonló biztonsági ügyekben a gyanús nem lesznek hajlandóak egyességre ütni, hanem inkább vállalják a bíróság elé állítást, ahol kiteregethetnek olyan titkosított információkat, melyek zavarba, kellemetlen helyzetbe hozhatják az amerikai biztonsági hírszerzési ágakat. Obama amerika elnök továbbra is mélyen hallgat Pollard ügyében, fontosabbnak tartja a guantanamai börtönben tartott elkaidás, terroristák és szimpatizások mielőbbi kieresztését. Eddig tartottak híreink, és most Ádám Ráhel riportja következik.
A múlt héten beszámoltunk arról, hogy a Spiegelben, illetve hát a magyar lapokban is megjelent egy összefoglaló arról, hogy a náci jelképek betiltása és használatuk törvényi szankcionálása miatt a német neonáci szélsőjobboldali szervezetek nyilvánosan olyan titkos kódokat és jeleket használnak ma, amelyekről a közvélemény döntő többsége nem is sejti, hogy valójában mit jelentenek. Egy német szakértő most állította össze titkos náci kódok szótárát. A németországi futballmérkőzéseken a lelátón ülők egy része gyakran olyan transzparenseket mutat fel, amelyekre a 14-es szám vagy a 88-as szám van felfestve. Ezzel azonban nem azoknak a játékosoknak szurkolnak, akik ezeket a számokat viselik a pályán, a mezükön, hanem a számoknak sokkal baljósabb jelentése van, valójában náci szimbólumokat takarnak. Ez csak egy példa arra, hogy a német szélső jobboldali csoportok tagjai hogyan próbálják titkos kódok és jelek használatával megkerülni a náci jelképekre, például a horog keresztre vonatkozó törvényi tiltásokat, írja a Spiegel, amely szerint kevesen tudják valójában, mit is takarnak ezek a jelek. Közéjük tartozik Michael Weiss, a németországi szélső jobboldali csoportosulások tevékenységét vizsgáló szakértő, aki már 10 éve kutatja a neonácik öltözködési és kommunikációs szokásait. Ő a társ szerzője annak a Bújócska címmel most megjelent kiadványnak is, amely a tanárokkal, szociális munkásokkal és az ifjúsági csoportok vezetőivel szeretné megismertetni a titkos neonáci jelzéseket, hogy hamarabb felismerhessék az ideológia terjedését a mai fiatalok között, illetve annak megjelenését akár a foci meccseken is. A kiadványt, amelynek címe, mint mondtam, Bujócska, berlini antirasszista szervezet jelentette meg, 150 szélsőséges jelzést és kódot tartalmaz, de bemutatja a neonácik által szívesen viselt ruházati márkákat is. Például a Thor Steinart. A kódok között a 14-es szám Weiss szerint például David Lane, 2007-ben meghalt amerikai nacionalista fajvédő egyik írására utal, amelynek egyik Az angol eredetiben 14 szóból álló mondata így hangzik. Biztosítanunk kell fajunk fennmaradását és a fehér gyermekek jövőjét. Így fordítható az angol eredetiben 14 szóból álló mondása ennek a David Lane-nek. A másik számokból összeálló szimbólumban a gyakran 14-essel együtt megjelenő 88-ban a 8-asok az ABC 8. betűjét, tehát a H-t jelölik, azaz jelentése a 88-nak HH, vagyis Hey Hitler. A németországi szabályok náci köszöntés használatát is tiltják, tehát Németországban büntetik, mégpedig börtönnel, ha valaki így köszön. A 28-as szám pedig ennek megfelelően a BH kombinációt jelenti, amely vér és becsület nevű Németországban már 2000-ben betiltott szélsőjobboldali hálózatot takarja. Ezek a titkos jelek a szakértő szerint mindenütt előfordulnak. A rendszámoktól a tetoválósokon át a foci meccseken látható transzparensekig. Weiss kutató szerint vannak szurkolók, akik több száz kilométert is hajlandóak utazni azért, hogy egy meccsen felmutathassák például a 14-88-as számkombinációt. A német titkosszolgálati szerv az Alkotmányvédelmi Hivatal becslései szerint egyébként a legutolsó 2009-es adatok szerint Németországban 195 szélsőjobboldali csoport működött hozzávetőleg 26 ezer taggal. Míg a hatóságok az erőszakos csoportokat fel tudják számolni, a Spiegel szerint számos más neonáci csoport fel sem kerül a radarjukra, feltéve, hogy nyilvánosan nem használják az olyan szimbólumokat, mint a horogkereszt, vagy nyíltan nem támogatják Adolf Hitlert vagy ekkori pártját. A titkos neonáci kódok szótárának az idei már a második kiadása, 10 évvel ezelőtt jelent meg az első rész, amely Weiss kutató szerint még sokkal kevesebb, hozzávetőleg 100 jelet listázott. A szakértő szerint azóta a szélsőjobboldali csoportok megjelenésükben is többfélék lettek. Ennek megfelelően a régi szimbólumok is új jelentést kaptak. Michael Weiss szerint a nyakban hordott palesztin kendő, a kefia vagy semag, ma már sok esetben a palesztin nacionalizmus helyett egyszerűen csak az Izrael elleni harcot szimbolizálja. Igaz, a szakértő szerint a neonácik figyelmen kívül hagyják a ruhadarab szélesebb jelentését. A szélsőjobboldali szokások megváltozása problémát is okoz. Michael Weiss szerint ugyanis a neonácik egy része így már nem lóg ki a sorból. Tehát figyelem, ha Európában kefije palesztin kendővel közlekedőket látnak, nem biztos, hogy nincs a mögött hátsó szándék, vagyis anti-izraeli, Izrael elleni harc egyik patrónusát vagy aktivistáját láthatják önökkel szembe jönni.
És végül az időjárásról, a várható legalacsonyabb éjszaka és legmagasabb nappali hőmérséklet a fővárosban, Jeruzsálemben 23-32, Tel Avivban és Haifán 23-34, Berséván 22-36, Séláton 29-43 Celsius fok között ingadozik. Kedves hallgatóink, Önök a Kol Israel magyar nyelvadását hallották Jeruzsálemből, Izrael fővárosából. Most búcsúzunk, Shalom Erev Tov, Mirusalaim!